Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. December 4-én, kedden, pontosan fél perc múlva lesz 7:30. A mikrofonnál Parák Eszter köszönti önöket, és itt van ma velem Virág József atya. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkel, men szép jó reggelt mindenkinek.
Szép jó reggelt kívánok, és természetesen itt van a technikusi pultnak a fényesebbik végén Tiszai Árpád kollégánk, aki az előző szentmisét is, melyben az eukarisztiát ünnepel. Így az adventi időszak elején egy szép roráte szentmisében a bencés testvérektől, ugye Tihanyból, ezt a szentmisét is ő keverte itt ezen a felén a hangpultnak, és ma reggel is él a telefonszámunk, a 061-374-0904-es telefonszám. Igaz, hogy ma reggel sajnos nincs itt velünk Bányai Krisztina, aki mindig szokta fogadni a vonal innenső felén a hívásokat. Sajnos ma reggel gyengélkedik. Tegnap este kaptunk tőle egy üzenetet, hogy nem fog tudni jönni ma reggel, úgyhogy továbbra is azt kérjük a kedves rádióhallgatóktól, hogy érte is, és még nagyon sok a Mária Rádió nagy családjába tartozó emberért imádkozzanak, akik betegség miatt, gyengelkedés miatt nem tudnak itt lenni velünk, és nem tudják ezt az itteni szolgálatot végezni, de ettől függetlenül én pontosan tudom, hogy ők rengeteget imádkoznak a Mária Rádióért, és konkrétan imádkoznak érted is, atya.
Rám is fér, köszönöm szépen.
Mégpedig azért például Krisztinával beszélgettünk sokat, hogy annyira kéne egy atya ide kedre, és ő annyira rendíthetetlenül imádkozott, és amikor a múltkor meghallotta, hogy itt vagy, akkor fölhívtuk egymást, és akkor beszéltünk, hogy na látod, nem hiába imádkozom én értetek mindig.
Nem tudok mit mondani, de hogyha szabad egy személyest elárulni, idefele jövet mondtam, hogy biztos nem lesz módom ezt kimondani, de tudjuk, Krisztina, hogy hallgatsz minket, és amikor két hete imádkoztunk, és kértük a hallgatókat, hogy legyünk egy lelki család valóban, és téged is külön imádságba foglaltunk, akkor tesszük ezt ma is, és útközben arra is gondoltam, hogy vajon hányan hallgatják. Útközben, dugóban, vagy éppen beteg ágyon ébredezve, úgyhogy reméljük, hogy ezt hozzá tudtunk tenni ma reggel valamit. Úgyhogy köszönöm a lendületet, Eszter, amit itt képviselsz.
Hát igyekszem, mert azért itt az adventben hajlamosak vagyunk egy picit így elhalkulni, meg ellassulni, meg. De közben én valahol hiszem, hogy nem feltétlenül az a várakozás, hogyha itt most nagyon leülünk, és úgy várjuk, hogy történjen valami, hanem hogy mi is megyünk, és teszünk érte, és hirdetjük azt, hogy egyébként hát a legörömtelibb ünnep vár ránk, nem?
Hát teológiailag azt szoktuk mondani, hogy a második. Tehát nyilván a húsvét,
igen.
Alleluja népe vagyunk, ahogy atyák mondták még az első században, nem tudom, kifogalmazta meg, de igazad van. Amikor kispap voltam, akkor azt mondta, hogy egy előjárunk, ha valaki úgy meri kezdeni a prédikációját, hogy az advent a várakozás ideje, akkor az ne számítson semmi jóra. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ténylegesen azt hiszem, hogy ezt nem el kéne felejtenünk, hanem ezen változtatni kell, hogy ne tompuljunk, hanem éppen az, hogy az üzleti külsőséges pörgés helyett egy élő, figyelmes készenlét és az Úrra való vágyakozás, és ennek a kitöltése legyen, ami a kegyelmi rendben tudjuk, hogy néz ki, és ehhez ő biztos megadja az erőt. Tehát, hogy találkozásra készülünk.
És erre a találkozásra, ebben a találkozásra készülésben nyújt segítséget például a Mária Rádió is, ugyanis ilyenkor egy picit megváltozik a Mária Rádió műsor struktúrája olyan szempontból, hogy új műsorok kerülnek be a megszokott, jól ismert és szeretett műsorok közé, például ezek a roráte szentmisék, amelyen most vagyunk túl. Igaz, egy Nem korábban szoktak lenni, vagy csak nekem rémlik úgy, hogy 6 óra után egy picivel?
Hát akkor nézzük a másik oldalát a dolgoknak. Mikor káplán voltam, az első nagyszerű, drága Zsák Péter atya Kispest Vekerletelepen azt mondta, tudod, jó nekünk az est hajnali mise is, úgyhogy mi este 7 órakor tartjuk. Nem azért, mert lusta volt, valahogy nyilván ezt helye válogatja. De én azt gondolom, voltam én már, ahol 5 órakor volt. Uh-huh. 6. Tehát annak nem az, hogy csak a külön hangulata van, hanem attól lesz valóban egy áldozat, attól különleges a dolog, és nem egy megszokott. Tehát a hajnali mise az valóban azt hiszem, hogy hajnali. technikailag, hogy hogyan, hogy oldható meg, vagy a közlekedés például, vagy na hát mindenki maga helyén el tudja képzelni. Úgyhogy szeliden lehet szerintem a lelkészeket, plébános atyákat invitálni, hogy ne féljen attól, hogy a híveket meghívja, mert azt gondolom, és tapasztalatom is ezt mutatja, hogy ha valóban korára tesszük, akkor jó páran megérintve érzik magukat, és van benne egy igazi olyan karakter, hogy ez egy áldozat, szeretetből fakadó fölajánlás, amit valakiért hozok magammal, úgyhogy sokan ezt választják akkor.
De hát nyilván ez befolyásolhatja az is, hogy mondjuk a rádiónak ilyenkor van műsorideje, de lehet, hogy a Bencés testvérek más miatt kezdik ugye fél hét, háromhét, hétkor a Rolát, a Szent Misét, amelybe bekapcsolódhatunk itt a Mária Rádióban, de a gyertyagyújtásokat is együtt ünnepelhetjük elmélkedéssel. Egybekötve Adventi Triduum közvetítést is hallhatnak majd a holnapi naptól kezdve itt a rádióban, mégpedig Varga László püspökatya adventben tartott háromnapos beszédsorozatát közvetíti élőben a Mária Rádió. A Szent József templomból, a Józsefvárosból délután 17 órakor Szent Mise van, majd pedig 17.30-tól az adventi lelki előkészület 18 óráig. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 6-án a Mária Rádióban a Hallgatók napja lesz, amelyen különböző családi és személyes történeteket várunk a kedves rádióhallgatóktól. És az, hogy mindebbe be tudjunk kapcsolódni, és mindenre rá tudjuk szánni az időt, ebben fog nekünk majd a következő vendégünk segíteni, akit egy nagyon rövid zene után fogunk kapcsolni itt a stúdióban, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is tudunk magunknak egy 10 percet, negyed órát kicsípni a napból, úgy, hogy az összes többi feladatunkat se kelljen elhanyagolnunk. De most először zenélünk egy kicsit, és utána pedig jövünk vissza az adventi időgazdálkodással. Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Ez a kedreggeli napindító, a mikrofonnál Parák Eszter, Virág József atya, és a vonalban pedig Gulyás Viktor, aki személyi fejlesztő, és aki nekünk már szakmailag nagyon sokat segített abban, hogy hogyan is osszuk be az időnket. Szép jó reggelt kívánok, Viktor!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatóknak és nektek is!
Jó reggelt!
van egy olyan mondat, amivel engem ki lehet kergetni a világból, ami úgy hangzik, hogy arra van időd, amire akarod. Erősíts meg, hogy ez nem így van, kérlek.
Hát meg is tudom erősíteni, és nem is. Ugyanis valóban engem is ezzel ki lehet kergetni a világból, amikor így ezt mondják nekem az emberek. Mert ez valóban nem így van, hiszen jöhet a nap folyamán bármilyen esemény, ami nem számítottunk, nem terveztük be a napi rendünkbe, és mégis meg kell oldanunk, hely kell állnunk. Úgyhogy ez ilyen formán, ilyen egyszerűen nem igaz. Ugyanakkor mégis van benne igazság. Nagyon sok minden múlik a tervezésen, hogy hogyan osztjuk be a napi rendünket, hogyan készülünk fel egy-egy napi tevékenységünkre.
És amikor elkezdünk megtervezni egy napi rendet, mondjuk éppen azért, hogy bele tudjon férni egy picivel több imádság, vagy egy picivel több elcsendesedés, ami itt az adventben elég fontos, hogy egy picivel többet gondolkodjunk, és lelki életet éljünk, akkor mik azok az első dolgok, azok a sarokpontok, amiket mondjuk úgy racionalizálni érdemes?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt találtam a saját életemben is, illetve azokkal az emberekkel, azoknak az embereknek az életében, akikkel foglalkozom, hogy a legelső fontos dolog a hozzáállás. Egy olyan fajta hozzáállás kialakítása, hogy felismerjük, hogy amikor kifele élünk, részt veszünk a mindennapi tevékenységekbe, benne vagyunk helyzetekbe, emberekkel vagyunk együtt, megoldunk problémákat, mindenféle folyik az élet tulajdonképpen, akkor kifele élünk, nagyon kifele vagyunk. És az a fajta hozzáállás, hogy a belső világunk, a belső lényünknek a felismerése, megélése és a figyelmünk erre való fordítása legalább ugyanannyira fontos. Tehát gondoljunk bele abba például, hogy amikor, ahogyan cselekszünk, amiket mondunk, amiket teszünk nap mint nap, az miből szakad? Abból szakad, hogy vannak gondolataink, vannak érzelmeink, van egy értékrendünk, ami számunkra fontos. Hogyan gondolkozunk magunkról, világról, helyzetekről, emberekről, ez alkotja a belső világunkat. Tehát a belső világunknak is levárolni figyelmet érdemes szentelni, mint a külső világnak is. Így leszünk egyensúlyban. Ez a felismerés számomra a legfontosabb.
És hogyha ezt mondjuk úgy, hogy apró pénzre váltjuk, vagy gyakorlati dolgokra váltjuk, akkor egy ilyen iszonyan felfokozott időszakban, egy ilyen felfokozott világban és rohanásban hogyan tudunk egy pici időt csípni, hogy ha eltökéltük, hogy na belülre is akarunk figyelni, befelé is akarunk figyelni, akkor ez, mivel tudjuk ezt kezdeni, hogy kialakítsuk?
Igen, a hozzáállás és ez az elhatározás, önmagunk motiválás arra, hogy, és annak a felismerése, hogy fontos a befele fordulás, elcsendesülés, apró pénzre váltása ennek sokféleképpen kidézhet, ami nekem nagyon tetszik az az, hogy kétfajta technikát is tudok a hallgatókkal megosztani, és ezt ki lehet próbálni bármelyiket. Az egyik az, hogy nap végén, amikor lefekszünk, elalszunk előtte, végig gondoljuk a napunkat méghozzá olyan formában, hogy visszafele, a legutolsó cselekedettől kezdve megyünk vissza gondolatba, és kvázi értékeljük azt, hogy mi is történt aznap. És amivel meg vagyunk elégedve, ahogyan részt vettünk egy-egy helyzetben, emberekkel való kommunikációban, interakcióban, akkor örülünk neki, hogy úgy cselekedtünk, ahogy terveztük, ahogyan szerettük volna. Itt ekkor van lehetőségünk arra, hogy felismerünk esetleg olyan megnyilvánulásunkat, tulajdonságunkat, amit másképpen szeretnénk legközelebb megnyilvánítani. Tehát egyfajta utólagosan kontemplálunk arra vonatkozóan, hogy hogyan éltük meg az adott napot. És ezzel zárjuk le a napot, és ezzel az elménk, a mentális részünk egyszerűen megnyugszik. Sokkal könnyebben tudunk aludni. És amikor fölkelünk reggel, a napot azzal kezdjük, hogy megtervezzük fejben mentálisan azt, hogy hogyan szeretnénk az adott napban cselekedni, részt venni. És elhatározok azt, hogy ebben nagyon fontos, hogy legalább 5-10-15 perces befelfordulás, megbékélés, megnyugvás legyen. Mert hogyha lesz, és felfogjuk, hogy ez fontos, felismerjük ennek a fontosságát, akkor azt is tapasztalhatjuk, hogy sokkal könnyebben tudunk koncentrálni, fókuszálni az adott cselekedeteknek. Tehát ilyenfajta kettős tervezés, nekem ez nagyon működik. Tehát még egyszer az, hogy este lefekvéskor visszafele végig gondolom, hogy mit tettem aznap, és ezen elmélkedek egy kicsit, és reggel pedig megtervezem a napot, és tulajdonképpen tréningezem az agyamat arra, az elmémet arra, hogy megvalósítsa a tervét majd.
Kedves Viktor, annyira örültem, hogy mikor hallottam, hogy ez a téma ma előkerül, és hogy lesz alkalmunk hallgatni. Csak az a problémám, hogy és talán nem vagyok egyedül ezzel, hogy amit most is, amit hallottunk, ez a tapasztalaton alapuló módszer, egy tanács, vajon eljut, nem csak, hogy eljut-e hozzánk, hanem, hogy megvalósul-e, életté tud-e ez válni. Tehát megint csak, hogy milyen a hozzáállásom, hogy azon túl tudok-e lépni, hogy ez most kicsit megnyugtat, hogy igen, hát van módszer, ezt én is meg tudnám tenni, de mi akadályoz meg bennünket abban, hogy ezt ténylegesen megtegyük. Egyetlen egy problémát, hogy mondjak, ami az én esetem, igen, ami egy katonatársam nyilván látta, hogy hogyan működök, még ez régi világban volt, és azt mondta, hogy amit elkezdesz, az fejezd is be. És azóta én figyelem, igen, magamat ennek a fényében, és nem egy guru volt, ez a mondat eltalált, úgyhogy létezik az, és nyilván egy trénerben tud segíteni, hogy minden embernek van ilyen mondata, kulcsmondata, amivel esetleg az ő baját sikerül föltárni és megfogalmazni. Könnyen megy ez?
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül könnyen. Ez nagyon érdekes kérdés, amit felvet, mert amikor például mindig azon szoktam gondolkozni, hogy ha fizikai edzésről van szó, ha le akarod futni mondjuk egy maraton, nem is kell maraton, akár 5 kilométer, ha valaki még soha nem futott, akkor mindenkinek úgy magától értetődik, hogy arra érdemes edzeni, ha nem akarok sérülést szenvedni. Tehát lehet, hogy először kezdtek 500 méterrel, aztán 2 kilométerrel, utána 5 kilométerrel menni fog. Akkor kiválasztom az étrendemet, ami leginkább illik ahhoz a fizikai felkészüléshez, amit szeretnék végrehajtani. De amikor arról beszélünk, hogy valamit mentálisan, agyunkkal, érzelmünkkel kellene megcsinálni, akkor a tréninget valahogy elfelejtjük. Hát miért nem megy azonnal? Hát persze, hát elhatároztam, akkor miért nem sikerül a 20 perces elcsendesedés egy nap alatt? Azért, feltehetőleg azért, mert kihagyjuk azt, hogy ezt csinálni kell, gyakorolni kell, és nem kell azon elkeseredni, hogyha esetleg mégsem sikerül, vagy mégis elvisz az élet adott nap folyamán. Azt gondolom, hogy eltökéltség ugyanúgy, ahogy a futásra való felkészüléshez kell, ehhez a kvázi mentális edzéshez is szükséges. Én ezt tapasztaltam legalábbis.
Mostában hallottam többször, hogy 90 nap kell ahhoz, hogy valami igazán mélyen szokásunká váljék, hogy 21 nap és 90 nap, hogy...
Igen. Az biztos, hogy szükséges idő ahhoz, hogy valamilyen berögzött szokást megváltoztassunk, vagy fölülírjunk. Hogyha például reggel nekem szokásom volt az, hogy 30 percen keresztül kávézok, és vagy elkezdek internetezni, vagy bármilyen más tevékenységet folytatni, és felismerem azt, hogy pont ebből a 30 percből 20 percben tudnék elcsendesedni, akkor a szokásomat szükséges megváltoztatnom. Ehhez lehet, hogy találkozott egy belső ellenállással, viszont, hogyha az eltökéltségemet fent tudom tartani, és ez nekem tényleg fontos, akkor idővel meg tudom változtatni a szokásomat. De ehhez valóban eltökéltség kell, türelem kell, főképpen önmagunkkal való türelem, azt gondolom.
Hát nagyon szépen köszönjük, Viktor, hogy mindezeket megosztottad velünk. Nekünk menni kell tovább, mert az időnk itt a rádióban is véges. Nagyon szépen köszönöm, Gulyás Viktor, hogy erről
szépen
tudtunk beszélgetni, és bízom benne, hogy a jövőben is még lesz alkalmunk ilyenekről beszélgetni. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. További szép napot mindenkinek.
Köszönjük.
Köszönjük, most pedig egy rövid átvezető zene után. Hamarosan itt lesz velünk Kovács Péter, aki a Keresztény Élet szerkesztője, és elmondja, hogy mit olvashatunk ezen a héten a Keresztény Élet heti lapban.
Áldott vagy, áldott, áldott vagy, áldott. választál, kit hívtál, s reméltél, hitvesed, kedvesed, a te szerelmesed, immár benned él. Hívd úgy, hogy
Üdvözlégy Mária, énekelték a Mária evangéliumában, jól gondolom? Jól gondolom, bólogat Árpi, hogy a Mária evangéliumában hallottunk egy részletet, és most pedig a keresztény életheti labból fogunk hallani egy részletet, ugyanis Kovács Péter már itt van a vonalban. Szép jó reggelt, Péter, szervusz, mi az, amit olvashatunk a keresztény élet eheti lapszámában?
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Eheti lapszámunk december 9-én, advent második vasárnapján jelenik meg. Az ötös oldalon ezen a héten is természetesen, mint mindig, jelentkezik a papi asztélek rovat. Ezúttal egy egészen különleges papi életutat mutatunk be. Sulok Tibor atyát, nyugalmazott Pest Szent Erzsébeti káplánt mutatjuk be. Akiről érdemes tudni, hogy 1962-ben kellett volna őt pappá szentelni, de a történelem közbeszólt, és a papszentelésre végül csak bő 30 évvel később kerülhetett sor. Azokban az időkben, az 1950-es évek végén, ugye hát tudjuk, hogy egyre inkább üldözték az egyházat, Tibor atya is emiatt üldözéseknek volt kitéve, és majd csak az rendszerváltás után 1993-ban szentelte őt pappá Paskai bíboros úr. Érdemes elolvasni az egész cikket, tanulságokkal teli az írás, végig kísérhetjük Tibor atya életútját. Nem csak az derül ki, hogy hogyan került sor végül 3 évtizeddel később a papszentelésre, hanem azt is megtudhatjuk, hogy a szocializmus évtizedei alatt mivel töltött az idejét, mit dolgozott, és hogy jutott el végül odáig, hogy a rendszerváltás után pappá szentelhették. A másik cikk pedig, amit a kedves hallgatók figyelmébe ajánlanék, egy színházi ajánlónak is felfogható 6. oldali írásunk, ugyanis a Csíksomlyói Pasió a Nemzeti Színház műsorán van. A következő előadás majd január 15-én lesz a Nemzeti Színházban Budapesten, de egyúttal a cikkünk egy könyvajánlónak is felfogható, ugyanis a színházi előadásból egy szép, színes, reprezentatív album is született. Megvásárolható ez az album, úgyhogy én biztatom a kedves hallgatókat, hogy lapozzák fel a 6. oldalunkat. Kiderül, hogy készült a színházi előadás, és az is, hogy mi olvasható, mi látható ebben a friss albumban, ebben az új könyvben. Úgyhogy érdemes fellapozni a Csíksomlyói Pasió című cikkünket is, de természetesen ezek mellett, az írások mellett ezen a héten is több lelkiségi cikk olvasható a keresztény életben. Advent van már, ugye, úgyhogy adventi témájú írások is vannak eheti lapszámunkban, de természetesen emellett van novella, elbeszélés, illetve keresztrejtvény is, úgyhogy ezen a héten is gazdag kínálattal várjuk a kedves olvasókat, úgyhogy most is buzdítanám a kedves hallgatókat, hogy keressék a keresztény élet legfrissebb lapszámát.
Így fogunk tenni, köszönjük szépen Kovács Péter, a keresztény élet szerkesztője, hogy itt voltál velünk. Mi pedig megyünk is tovább itt a kicsit megrövidített napindítóban, ugyanis Katona Püspök atya hozza nekünk a nap szentjéről a legfontosabb információkat, jön egy kis hírek, egy kis programajánló, és 8 óra után pedig várjuk vissza a kedves rádióhallgatókat ide a napindítóba.
Fénylő csillagok, Hírek.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.